Nagyon-nagyon hálás vagyok a lehetőségét, hogy itt lehetek veletek ezen a mai napon. Nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen ünnepi Isten tiszteleten szolgálhatok, és most hirtelen, ahogy itt voltam, már fölelevenedett bennem, hogy hát jó pár évvel ezelőtt már járt a Vicső, nagyon sok évvel ezelőtt, hogy néztem, hogy Tóth Sándor lelkipásztor testvéremnek is kevesebb fehér hajszál volt a hajában, amikor én először szolgáltam közöttetek. Nekem meg hosszú cofon volt, nem tudom, van-e itt olyan, aki emlékszik erre a világra, úgyhogy bizony eléggé megváltozott sok minden azóta. De Pál apostol szavaival hadd mondjam azt, hogy örülök, hogy látlak benneteket, örülök, hogy újra láthatom köztetek a jó rendet, az Isten munkáját, amely itt zajlik ebben a gyülekezetben, és nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetünk Istennek a dicsőségére, és végezhetjük mindazt, amit az örökkévaló ránk bízott ezen a mai napon. Mikor Sanyival beszéltünk, hogy jöjjek, és jó volt ez az időpont, akkor már eldöntöttem, és úgy éreztem, hogy Istentől van, hogy ez arról fogok ma beszélni. Ez most egy fontos üzenet az én számomra, hogy légy feltöltve. Tulajdonképpen úgy indult el ez a gondolat számomra, hogy nálunk a zenészeti karon megjelent egy orvosi csapat, akik termet béreltek, hogy tartsanak egy konferenciát. Kiderült, hogy az onkológián dolgozó pszichológusok gyűltek össze, és kiégés elleni konferenciát tartottak. Hát úgy alakult az életem, hogy elég jól meg kellett ismernem az onkológiáknak a működését, meg a különböző dolgokat. Úgy aztán teljes mértében megértettem őket, hogy a kiégés ellen akartak egy konferenciát. Mi mentünk muzsikálni, jöttek a növendékeim, játszottak, és nagyon izgalmas volt, és jól sikerült minden. De hogy elindította bennem ez a gondolat azt, hogy sokan élnek úgy ebben a világban, néha a keresztények között is vannak ilyenek, akik egy kicsit kiégett életet élnek. Mit jelent ez, hogy kiégett? Hogy annyira sok kudarcot és csalódást szedtek össze, hogy kicsit elveszítették a reményüket, elveszítették az életkedvüket, nincsenek céljaik. Úgy történnek a napok egyik a másik után, de nincs semmi, ami vinne előre, és nincs semmi, ami úgy hozná, hogy élvezzük az életet, és van értelme, és jó, hogy csináljuk. És én mindig is ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottam, az én életem mindig nagyon-nagyon izgalmassá vált, annyira, hogy mindig elfelejtem, hogy mi minden történt az életünkben. Hál' Istennek az embernek van felesége, mindig emlékszik rá, hogy mi volt a múltban, mert én mindig törlöm ezeket az információkat, annyi minden történik. De látom, hogy ez nem egyszerű. Nem egyszerű, hogy úgy éljük meg az életünket, hogy valóban Isten szelleme és Isten maga ott legyen az életünkben. Ahogy a bizonyságban hallottuk, hogy egy dolog hallani róla, egy dolog tudni róla, hogy ő létezik, egy más dolog, amikor az ember azt tudja mondani, Jézus bennem él. És azt tudom mondani, hogy fel van töltve az életem Istennek a munkájával. Kezdenék az Efézus levél 5. fejezet 18-as versével, 18-tól 20-ig, amely így szól. Többé már ne részegeskedjetek, mert ez megvadít és bolondságra vezet. Ellenközőleg inkább a Szent Szellem töltsön meg újra benneteket. Zsoltárokkal, himnuszokkal és Szent Szellemtől kapott énekekkel bátorítsátok egymást. Énekeljetek az Úrnak teljes szívvel, énekeljetek neki új éneket. Urunk Jézus Krisztus nevében adjatok hálát mindig, mindenért Istennek, az Atyának. Nagyon szeretem Pál szavait, és most itt a bemerítésről való rövid összefoglalásban hallottuk is a kézrátételt, hallottunk a Szent Szellemmel való betöltekezés fontosságáról, és akkor, hogy ez hogy történik, és a bemerítkezőkért imádkozunk. De az a nagyon különleges ebben az igeversben, hogy ez a fölhívás, hogy teljesedjetek be Szent Szellemmel, ez nem a bemerítkezőknek szólt. Ez nem az frissen megtérteknek szólt, hanem egy érett és jól működő gyülekezetnek. Akik bibliaolvasók vagytok, tudjátok, hogy talán az egyik legpozitívabb és legtöbb dicsérettel és bátorítással teli levél az Efézusi levél. Ott már szinte Pál csak teologizál és egy csomó új, fontos igazságot megjelenít, szemben más levelekkel, ahol sokszor számon kér valamit a gyülekezet viselkedésében, erkölcsi életében, vagy akár a hamis tanításokhoz való viszonyában. De ebben a levélben, miközben erre látjuk, hogy Pál mennyire szereti ezt a gyülekezetet, és milyen nagyra értékeli a jó munkát, ami közöttük zajlik, azt mondja, de nagyon fontos, hogy újra és újra teljesedjetek be Szent Szellemmel. Újra és újra. És kezdi ezzel, hogy hát ne részegeskedjetek, és ne a bortól legyetek megittasodva, mert az megvadít benneteket. És egy kicsit talán ki is teljesíteném, vagy terjeszteném ezt a képet, mert azt gondolom, hogy amire itt Pál gondol, az nem csak az alkohollal kapcsolatban működik. Ugyanis az emberek sokszor érzik azt, hogy üresek. És valamivel ki kellene tölteni ezt az ürességet. Lehet valaki ezt alkohollal próbálja megoldani. Más a dohányzást találja meg, valaki a kábítószerekhez nyúl. De vannak itt egyéb függőségek, akár egy pornófüggőség, akár egy sorozatfüggőség, nem tudom, van-e ilyen. Láttatok már ilyet, aki beleesett, és éjjel-nappal csak a sorozatait hallotta. Idősebb generációnál lehet tudni, nemrég hallottam, hogy rosszul volt a mama, és kihívták a mentőket, és a diszpécsernek ezt mondták, hogy jöjjenek, de várják már meg, míg vége a dallasznak. És most akkor baj van, vagy nincs, ugye? Ez a nagy kérdés. Szóval, és akkor ennyire függ, mert ugye ez a sorozat hoz biztonságot az életükben, és ez tölti, vagy próbálja betölteni azt az ürességet, ami ott van. De hát ugye az összes ilyen pótszer mind súlyos mellékhatásokkal és következményekkel rendelkezik. De ha mi betöltekezünk Szent Szellemmel, annak nincsenek rossz mellékhatásai. Az újra és újra megerősít bennünket, az újra és újra fölbátorít, és annyira tetszik ez, ahogy mondja, azt mondja, a Szent Szellem töltsön be újra és újra benneteket, azt mondja, zsoltárokkal és himnuszokkal, sok mindent lehetne beszélni, és bármilyen félreértés ne essék, hogy kicsit belegabolyodok itt az elején a Szent Szellemmel való betöltekezésbe, de nem erről fogok beszélni. Ezt egy tágabb értelemben érzem azt, hogy légy feltöltve. Egyszer egy nagyon-nagyon régen egy táborban egy fiatal barátom beszélt erről, hogy mit jelent. Hasonló méretű fiatal ember volt, mint én, és hozott egy teli dobozos kólát, meg egy üres dobozos kólát. És hát egyébként egy ilyen sportoló fiú volt, úgyhogy én nem tudnék ráállni egy ilyen dobozra, de ő rábírt állni gyönyörűen egy lábon, és bírta a teli. Amikor ráállt az üresre, összeomlott. És ez bennem maradt egy életre ez a kép, hogy ha nem vagyok feltöltve, akkor ez lesz velem. Ha nem nincs föltöltve egy keresztény ember, bár bízik az Úrban, szereti az igét, olvassa, de nincs a szíve telve Istennel, Isten munkájával, akkor az élet sok mindent fog hozni, ami összetud bennünket roppantani. De Pál azt mondja, van nekünk lehetőségünk arra, hogy újra és újra, azt mondja, énekeljetek. Nagyszerű lehetőség, fantasztikus dicsőítő csoportotok van, nagyszerű énekeket énekelnek. Óriási lehetőség az, hogy a dicsőítéssel bemegyünk Isten jelenlétébe. Hogy a dicsőítés során Isten ránk árasztja az ő kegyelmét. És újra feltöltekezünk. Azt mondja Pál másik helyen, hogy megerősít bennünket az egymás látása. Az, hogy bejövünk a gyülibe, és meglátom a másikat. Egyszer megörvendezteti a szívemet az, hogy ő is hisz Krisztusban, én is. Mi mindenem mentünk már keresztül, és az Úr megtartott és megőrzött bennünket. És sok minden ilyesmiről lehetne beszélni, de azt mondja a Biblia, hogyha ilyen állapotban vagyunk, ha olyan emberek vagyunk, akik fel vannak töltve Isten szellemével, akkor mi azok az emberek leszünk, akik bátorítanak. És tudjátok, én azt gondolom, hogy egy gyülekezetben erre nagy szükség van. Hogy bátorítsuk egymást. Hogy emeljük fel egymást. Hogy azt tudjuk mondani, hogy tudom, most nehéz időszakon mész keresztül, de az Isten veled van. És én imádkozom érted. És biztos, hogy ki fogsz jönni. Sikerülni fog a vizsgád. Keresztül fogsz menni ezen a nehézségen, mert az Úr veled van. És tudjátok, a jó gyülekezetre ez jellemző, hogy a tagjai egymást emelik. És egymást húzzák egyre följebb és följebb. Mi történik akkor, hogyha nem vagyunk betöltve Szent Szellemmel? Akkor nem bátorítani fogunk. Akkor panaszkodni fogunk. Akkor kritizálni fogunk. akkor beszólunk egymásnak, akkor észrevesszük, hogy már megint nem úgy nézett, már megint valamit gondolhatott, ő azt gondolta, hogy én azt gondoltam, hogy ő azt gondolja. És hát sok, biztos ti is láttatok már sokféle gyülekezeti konfliktust, tudnak ilyenek létrejönni, mikor nem vagyunk feltöltve Szent Szellemmel. Egy nagyszerű dicsőítő barátom szokta azt mondani, hogy mikor a csapatban konfliktusok támadtak az ő életébe, akkor azt mondta, hogy hát egy ilyen kis ó-ember sétáltatás zajlott. Mikor nem vagyunk feltöltve, akkor előjönnek azok, amilyenek lennénk magunktól, az Isten nélkül. És ez nem jó. Hát akkor nem a legjobb arcunk jön ki, és nem, az emberek nem Krisztussal találkoznak rajtunk keresztül, hanem saját magunkkal. És ez nem biztos, hogy segít az embereknek, hogyha velünk találkoznak. Az viszont igen, hogyha az Istennel találkoznak. Szóval azt mondja az Istennek a beszéde, hogy a dicsőítés ereje fölszabadítja bennünk az Istennek a munkáját, de nagyon sok minden egyéb ilyen, és azt vedd észre magadon, lemérheted, hogy mennyire vagy feltöltve. Egyrészt, hogy most örülsz-e, hogy itt vagy a gyüliben, és hogy nézel magad elé a következő két hétben itt az ünnepeken. Van, aki már a fejét vakarja, hogy hogy fogjuk ezt túlélni. Van, aki azt mondja, de hát akármi is jön, végül is az Úr Jézus szülinapját ünnepeljük, nem? Hát azért ez csak jó, az buli, akármi van. Teljesen mindegy, hogy fenyőfával vagy nélküle, ajándéka vagy nélküle, báglival vagy nélküle, de az ünnep az, az a szívünkben van, mert szeretjük az Urat. És ragaszkodik hozzá a mi lelkünk. Szóval légy feltöltve, Istennek a jelenlétére bátorít bennünket az Istennek a beszéde, és három történetet szeretnék ma elmondani nektek. Tulajdonképpen szinte mondhatnám, hogy egyik se konkrétan a Szent Szellemmel való beteljesedésről szól. Mégis arról azt gondolom, hogy ezek a történetek a betöltekezésről szólnak, és arról, hogy milyen fontos, hogy így éljünk. Az első történetem a 2 Királyok 4-ben van megírva, első verstől a 7-ig. És mivel baptista gyülekezetben vagyok, ezért felolvasnám a teljes szakaszt, jó? Valamikor egy közös barátunk, Sanyival közös barátunk, hetekig, hónapokig beszélgetett velem, hogy én miért is nem vagyok baptista. És az volt a fő érve, hogyha valaki ennyire szereti a Bibliát, mint te, az csak baptista lehet. Hát mondom, jó. Olyan erős volt ez a mondat, hogy a feleségem el is gondolkodott, te miért nem vagyunk baptisták, tényleg. Mondom, azért nem ott értünk meg, és Isten ránk bízott valamit. Na jó, de valójában mindannyian baptisták vagyunk, ezt tudjuk. Igen. Jó. A szívünk mélyén. De hát tudjátok, hogy ahol az Úrnak a szelleme, ott vannak a szabad keresztények. Szóval... Ez egy egészen saját fordítás, igen. Szóval, a proféta fia feleségei közül egy asszony így kiáltott Elizeusnak. Szolgád az én férjem meghalt. Te tudod, hogy a szolgád félte az Urat. Most pedig eljött a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy szolgái legyenek. Elizeus megkérdezte. Mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Ő így szólt, nincsen egyéb szolgáló leányod házában, csak egy kosó olaj. Elizeus azt mondta. Menj el, kérj minden szomszédodtól üres edényeket, de ne keveset. Menj be, és zárkozzál be fiaiddal, és tölts az olajból mindegyik edénybe, és a tele edényt állítsd félre. Az asszony elment, bezárkozott fiaival, és azok hordták neki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. Amikor megtöltötte az edényeket, azt mondta a fiának, hozz ide még egy edényt, ő így felelt, nincs több edény. Ekkor megállt az olaj. Az asszony elment, és elbeszélte ezt az Isten emberének, ő pedig azt mondta, menj el, add el az olajat, és fizesd ki a hitelezőidet. Te pedig és a fiaid éljetek a maradékából. Csodálatos igevers, amen. Nagyon-nagyon szeretem, ez egy nagyon-nagyon csodálatos történet. Nagyon sok igazság van benne, és különösen az elmúlt 5-10 évben, mikor a magyarországi életbe bejöttek ezek a svájci frankos hitelválságok, ezt nagyon erőteljesen éreztem, hogy szinte lehetetlen helyzetbe került nagyon sok mindenki, és eljöttek a hitelezők, hogy elvegyék mindenüket. De akik azt láttam, hogy akik nagyon keresték az Urat, mint az asszony is Elüzeusnál, azoknak Isten valami egészen csodálatos módon, nem számítva, nem is gondolva, nem is remélve, de mégiscsak kimenekítette őket, mert az Úr tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És ilyen volt Elizeusnál is, itt van egy asszony, a lehető legrosszabb helyzetben. A férje az Urat szolgálta, egy proféta tanítvány volt, aki szerette az Urat, és ideje korán meghalt. Nem vizsgálgatnám, hogy mit csinált rosszul ez a fiú, és miért kellett neki meghalnia, mert az ige sem vizsgálja. Mi rögtön keresztények elkezdjük, biztos bűn volt az életében, nem kellett volna ezt a hitelt fölvennie, stb. El lehet mondani. De olyan, annyira szeretem a Bibliát, hogy Isten nem ilyen. Isten nem értékelte, hogy ezt most jól csinálta, rosszul csinálta, így történt. Isten nem ez foglalkoztatta, hanem az, hogy hogyan lehet ebből a helyzetből valami jót kihozni. Mert azt mondja Róma 8:28, azoknak, akik az Urat szeretik, minden a javukra van, minden a javukat munkája. Azt mondja Istennek a beszéde. Szóval ez egy különleges, nagyon nehéz helyzet volt, és tulajdonképpen a reménytelenség tetőfoka, amikor az asszony ugye ott maradt bevétel nélkül, hiszen ebben az időben inkább csak a fiak tudtak hazahozni bármiféle bevételt a családnak, ott maradt a két gyerekkel, ott maradt a hatalmas adóssággal, úszott a ház, úsztak még a gyerekek is, tehát még azokat is szolgának és rabszolgának akarták elvinni. És ebben a helyzetben Istenhez kiáltott. Azt gondolom, hogy amikor az ember életében igazán nagy nehézségek vannak, és tudom, hogy adott esetben ebben a teremben is lehetnek olyanok, akik már keresztül mentek, vagy éppen most mentek keresztül nagy nehézségeken, tudjátok meg, akik segítségül hívják az Úr nevét, azok megtartatnak. Ez egy ősi, nagyon erős törvény az Istennek a beszédében. És erre építhetsz. Ez az asszony is, azt mondja, nem tudok mit mondani. Jövök Elizeushoz, ez a helyzet. És akkor Elizeus azt mondja, oké, akkor mi van a te házadban? És nincs nálam semmi, mondja az asszony. És mennyire igaz, hogy mi is így gondoljuk, amikor reménytelenek vagyunk, amikor azt mondjuk, hogy ez túl nagy hegy, ez hatalmasabb Góliát, mint amit eddig valaha is gondoltam volna. Ez egy legyőzhetetlen akadály, és azt gondoljuk, erre teljesen tehetetlenek vagyunk. És Isten visszakérdez, de mi van neked? Mi van a te házadban? Az a nagyon különleges, hogy néha a Isten népének a fejében él egy tévképzet a repülősült galambról. Hogy létezik ilyen, amit szépen megsütnek, előtte bepácolták egy kicsit, befűszerezik, és utána az Isten így repteti. És te meg ülsz otthon a székedben, és kinyitod a szádat, és várod, hogy berepüljön a sült galamb. Annyira sokszor látom, hogy emberek panaszkodnak, hogy de hát az Isten nem tesz semmit. Itt vagyok ebben a helyzetben, Isten nem tesz semmit, de az Isten már dolgozik. De te mit csinálsz? Isten soha nem hoz szabadulást anélkül, hogy ne vonna bele embereket. És legtöbbször bennünket, magunkat, akik a bajban vagyunk, minket von be. Hogy lássuk meg, hogy az ő áldása ott van az életünk minden területén. És az asszony elkezd gondolkozni, hogy semmiért üres a kamra, minden. Hát egy korsó olaj. Egy korsó olaj. Na az Isten ember azt mondja, hát ez kell nekem. Fel vagy töltve, de nem eléggé. Van valamint, egy korsó olajad, ez kevés erre a problémára, de milyen sok az élő Istennek a kezében. Mint az a kis hal, meg kenyér a kisfiúnak a kezében, amikor 5000 embert kellett jól lakatni. Isten fölhasználja azt, amit van, és az egy nagyon fontos mozzanat az én számomra. Ugye azt mondja a proféta, ahogy olvastuk is, hogy menj el, szerezzetek edényeket is, kezdjenek ezek a dolgok működni, egyik edényből öntsd a másikba az olajat, amíg csak lehet. És az a tapasztalatom, hogy ha az ember fel van töltve Isten jelenlétével, csak akkor lesz újra feltöltve, ha amit kapott az Úrtól, továbbadja. Nem működik, hogy te feltöltöttél Isten jelenlétével, szuper volt, és utána bezárod, és őrizgeted ezt, mint egy kincset. Őrizd, mint kincset, és add tovább, mert erre a kincsre másoknak is szüksége van. Kezd el továbbadni, kezd el tovább tölteni. Te legyél a bátorító, te legyél a mások fölemelője, te legyél, akivel öröm beszélgetni, akit örülünk, hogy megláttuk a gyülekezetben, nem keressük, hogy hol a másik kiárat, hogy ne kelljen találkozni. Mert csak a panaszkodás, vagy a lenyomás, vagy a kritizálás jön belőled, hanem jön belőled az Istennek az olaja. És ahogy adott tovább, ez egy annyira édes kép, hogy adott tovább is jön, adott tovább is jön, adott tovább is jön, adott tovább is jön. Nem akartam erről beszélni, de most csak idehozom az adakozás témáját. Nagyon-nagyon szegény anyagi körülmények között kezdtük el fiatalon és naívan az életünket. A kedves szüleink aggódtak, hogy éhen fogunk halni. Hát ez nem történt meg. De volt realitása. Volt realitása. Tehát volt olyan, mikor becsöngetett valaki, és nem tudom ki volt, mert el is szaladt, de le volt rakva egy lábos nyikaja a lakásunk küszöbénél, és számított. Számított. És Isten gondoskodó, és betöltötte az életünket, és egyszer csak olvastam a Bibliában azt, hogy Isten kenyeret ad az éhezőknek, és magot áld a magvetőnek. És az örökkévaló megkérdezte tőlem, melyik akarsz lenni? Éhező, akinek mindig újra és újra kenyeret kell adni, és arra is koldulva jár a mennybe, hogy Istenem, hát látod, hogy nem jutunk semmire, vagy pedig magvető. Az egy méltóság. Mikor ezt megértettem, valami egész más dolgot értettem meg az adakozásra, rádöbbentem, hogy az adakozás lehetősége az egy rang. Hogy adhatok. Mert van. Mert az Isten megáldott. És én adhatok, és tehetem. És ahogy megváltozott ez a szemlélet a saját fejembe, elkezdett megváltozni a prédikációmban, megváltozott a gyülekezetünk életében is. Mai napig emlékszem arra, hogy Isten rendkívül módon megáldott, és egy hatalmas összeget juttatott a számlánkra, ahogy mondaná Piszkos Fred, ilyen sok pénz nincs is egyáltalán, de volt. És akkor egymásra néztünk a feleségembe, és ebből is adakozunk? Ebből is beadjuk a tizedet? Ha beadtuk. És amint beadtuk, azon a hónapban megváltozott a gyülekezetünk anyagi élete. Onnantól kezdve. Ez sok-sok évvel ezelőtt volt. A mai napig. Addig mindig annyi bevétele volt a gyülekezetnek, amennyire szüksége volt abban a hónapban, és nulla. Megint, és nulla. Utána mindig sokkal több lett a gyülekezet bevétele, mint előtte volt. Miért? Mert ahogy én megtanultam, az én követőim is elkezdték megtanulni, hogy egyre többet adunk. És tudod, amikor adsz, az Isten magot áld a magvetőnek. Ha magvetőnek lát téged, ha tovább adónak lát téged, ha olajat tovább öntőnek lát téged, akkor még többet és még többet ad neked az Úr. Feleségem egyik legkedvesebb karácsonyi ajándéka, ez így volt tavaly is, meg így volt idén is, amikor egy jó nagyot adakoztunk a gyülekezetnek a szociális programjába. És azt mondja, megvan a karácsony. Ez a legfontosabb, amit tehettünk. Mindegy, hogy most akkor lesz kaja, nem lesz kaja, fenyőfa, meg stb. De tudjuk, hogy az Isten munkája megy előre. És tudjátok, amikor továbbadod azt, amit van, és tudod, ezt nem olyankor tanulja meg az ember, amikor van mások, hanem akkor tanulja meg az ember, amikor éppen kevés van, és nagyon fontos az, amit lemond, és amit odaad az Isten királyságának. És töltögeti tovább az olajat az Istennek a dicsőségére, és az Isten árasztja, és árasztja, és árasztja, és belesznek töltve a kamráid, belesznek töltve a számláid az Istennek a dicsőségére, mert így működik az Úr. Ő megáldja, ha mi bevonódunk. Ebben a történetben annyira különleges, hogy Isten egy csomó emberi dolgot felhasznált. Felhasználta még az elhunyt proféta életét is, mert őt jól ismerte Elizeus. És Isten emberének tartott, és azt mondja, igen, itt valamit tennünk kell, mert ő az Úr gyermeke volt. Felhasználta az asszonynak a kapcsolatait, hogy igazából jobban volt a szomszédaival, mert mindenki adott edényt. Ha ez egy kiállhatatlan, borzasztó ember lenne, akkor senki nem adott volna neki semmit. De mentek a fiúk, és hozták. Aztán a fiúkat is felhasználták, gyertek, hozzátok, töltögessük, csináljuk. Isten mindezt belerakta, és persze az ő áldását hozzátette. És ez bőséges lett arra, hogy kifizessenek minden adósságot, és éljenek a maradékából. Testvérem, légy feltöltve. Légy feltöltve Isten jelenlétével, légy feltöltve mindazzal az áldással, amit Isten elkészíthet a számunkra. Tudtok erre áment mondani? Ámen. Jézus is így tervezte, János 7-hez lapozzatok. János 7:37-39. Jól ismeritek ezt az igeverset. Az ünnep utolsó legnagyobb napján Jézus felállt, és így kiáltott. Ha valaki szomjas, jöjjön hozzám, és igyon. Aki hisz bennem, annak a szívéből majd élő víznek a forrásai fakadnak, ahogyan az írás mondja. Ezt a hasonlatot a Szent Szellemről mondta, akit később azok kaptak, akik Jézusban hittek. De amikor ezt mondta, akkor még a Szent Szellemet senki sem kaphatta meg, mert Jézus még nem dicsőült meg. Csodálatos ez. Az a különleges, hogy Isten, ahogy dolgozik, megint visszakanyarodnék, nem úgy dolgozik, ahogy a sült garam repül, hogy kívülről jön valami megoldás, és kívülről hirtelen megváltoznak a körülmények, hirtelen jön egy politikai fordulat, hirtelen meggondolja magát az önkormányzat, hirtelen meggondolja magát, ha egyetemre jártok, akkor a professzorotok, és átgondolja a dolgokat, és megváltozik, ilyet nem nagyon látunk. De azt látjuk, amiről Jézus beszélt, hogy aki hisz ő benne, annak a belsejében fakad a kút. Annak itt belül fakad föl ez a forrás az Istennek a dicsőségére. Annak a szívében nyílik meg a lehetőség. És amikor erről beszélünk, hogy légy feltöltve az Istennek a szellemétől, akkor nem arról beszélek, hogy kell keresni valami külső forrást, valami híres prédikátort, valami nagy embert, bár hiszek a kézrátételben, és ha ma a Bunkerről megemlékezünk dicsőségesen, én nagy becsbe tartom, hogy voltam olyan összejövetelén, ahol ő rám is tette a kezét, és imádkozott értünk. Igen, és hiszünk abban a tűzben, és hiszem azt, hogy most, hogy ő elment, és fönt a mennyben dicséri az örökkévalót, miénk a staféta. Tovább kell vinnünk azt a tüzet, tovább kell vinnünk az evangélium hirdetését. Ez most a mi feladatunk már, ez a mi generációnk jön, és ez már a mi labdánk, és ott van a kapu és a gólhelyzet, és nekünk mennünk kell az Istennek a dicsőségére. De mindehhez az Úr szellemére van szükségünk, és ő nincs messze. Isten szelleme nem Bonke testvér kézrátételétől, nem híres emberek imádságától, nem nagyszerű összejövetelektől, hanem a szívedben fakadó kútból jön. Onnan jön, belülről. Amikor képes vagy azt mondani, jó, most megállunk és imádkozunk. Most megállunk és megkeressük az Urat, mert valahol elmaradt az úton. Most megállunk és odafigyelünk arra, hogy Isten mit akar, és minden reggel föltöltve Isten jelenlétével. Amióta felsővezetői beosztásba kerültem sokféle szinten, azóta kiemelten fontos az életemben az, hogy reggel nem múlhat el anélkül, hogy a Bibliát olvasnám és imádkoznék. Mert különben meghalok. Érzelmileg, szellemileg és valószínűleg fizikálisan is. De ha föl vagyok töltve szellemmel, bármi jön, az Isten szelleme bennem van. És a kút az folyamatosan árasztja az élő vizet. És győztessé tud engem tenni az Istennek a dicsőségére. És akkor a nap végén azt mondom, hogy jó, hogy Isten ma is cselekedett. Amen. Mert ő cselekszik. És Jézusnak ez a tanítása visz bennünket a második történetemhez, a szamáriai asszony történetéhez. János 4-ben olvashatjuk ezt a történetet, ami nagyon erős azzal kapcsolatban, hogy bizony, hogy megváltozhat az életünk akkor, hogyha Isten szelleme feltölt bennünket. Mert ez zajlik ebben a történetben, figyeljétek majd meg, Isten szelleme föltölti az asszonyt, pedig nincs kézrátétel, nincs imádkozás, semmi különös, csak egy kis beszélgetés Jézussal. Ez jó dolog. Beszélges Jézussal. Föl fog tölteni szellemmel. Figyeld meg. Egy szamáriai asszony jött vizet meríteni, és Jézus azt mondta neki. Adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A szamáriai asszony azt kérdezte tőle, zsidó létedre, hogy kérhetsz inni tőlem, mikor én szamáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a szamáriaiakkal. Jézus így válaszol. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondta neked, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élővizet. Azt mondta az asszony. Uram, hát nincs mivel merítened, és a kút is még honnan vennéd az élővizet? De talán nagyobb vagy atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta, és maga is ebből ivott, csak úgy, mint a fiai és jószágai? Jézus így válaszolt neki. Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert az a víz, amelyet én adok, örök életre buzgó víz forrása lesz ő benne. Ismerjük ezt a történetet, nem akarom az egészet felolvasni, de nagyon megdöbbentő, ahogy elkezdenek beszélgetni, és hirtelen kiderül, hogy nem is Jézusnak van szüksége vízre, hanem az asszonynak. Kiderül, hogy nem is Jézus igazán szomjas, és amiről beszéltem a leges legelején, a kiégés, hát ennél az asszonynál ez mindenképpen így volt, hiszen a következő beszélgetésben Jézus prófétaként közli vele, hogy tudom, hogy nem a férjeddel érsz együtt, mert 5 férjed volt, és a mostani már nem is a férjed. Ekkor kiderül számunkra, miért is jött délben ez az asszony vizet meríteni, amikor mindenki más reggel jár, hát pont az előtt, hogy ne találkozzon mindenki mással. Hiszen mindenki más megvetően nézett rá, hiszen 5 férfi élt vele úgy, hogy mindegyik elváló levelet adott, hogy nem akarok már vele tovább élni. 5 félredobták, 5 úgy érezték, hogy nem lehet vele tisztességesen házasságba élni, nem lehet kiállhatatlan, vagy bármi más ok lehet, ezt nem tudjuk az igéből, de tulajdonképpen ez egy nagy kupac kudarc, amit ő összeszedett. És most együtt él valakivel, aki már el se vette. És az egész közösség megvetését érezhette még Szamáriában is. És akkor Jézus átlépve az összes ilyen gátat, mint férfi megszólítja a nőt, mint zsidó megszólítja a szamáriait, mint szent megszólítja a teljesen tisztátalant. És azt mondja, ha én adok neked vizet, az egész életed meg fog változni. Az egész életed ki fog cserélődni. Isten meg tudja változtatni mindazt, ami ott van az életedben. És ez valami egészen különleges dolog. Istennek az öröme, és Istennek a hatalma. Azt mondja, hogy 4.25-26-ban, az asszony ezt mondta neki, tudom, hogy a Messiás jön, akit Krisztusnak neveznek, és amikor ő eljön, mindent megjelent nékünk. Jézus azt válaszolta, én vagyok az, aki veled beszélek. Döbbenetes. Ha olvassátok a Bibliát, akkor az evangéliumokban nagyon izgalmas az, hogy Jézus nagyon sokáig kerüli azt, hogy magát messiásnak nevezze. Nagyon sokáig csak teszi, ugye János egész evangéliuma elkezdi sorolni a jeleket, amiket Jézus bekövetett. Ezért olvasuk a kánai mennyegzőnél, nem tudom, emlékeztek a vízből bor lett, hogy ezt első jelként tette. Mert megvoltak azok a jelek, amit vártak a zsidók, hogy a messiásnak be kell követnie, vagy el kell követnie. 7 ilyen jel volt, és Jézus a János evangéliumában végig lehet olvasni ezt mind. De nem mondta ki. Sőt, aztán olvassuk ugye a másik evangéliumában, hogy Cézária Filippinél valószínűleg a történethez képest sokkal később a tanítványoktól megkérdezte, hogy vajon kinek mondanak az emberek? És akkor elkezdik mondani Illésnek, stb. És akkor, és ti kinek mondtok? Jézus nagyon sokáig a saját tanítványainak nem mondta el, akiket képezett, akikkel együtt volt, akivel barát volt, nem mondta ki, hogy én vagyok a messiás. És itt találkozik egy asszonnyal, először találkoznak, először beszélgetnek, és az asszony elkezdi összerakni, hogy lehet, hogy te vagy. És azt mondja Jézus, én vagyok. Na ez az a pont, amikor feltölti Isten szelleme ezt az asszonyt. Csordultig. Mit jelent, hogy messiás? Ez a szó ugyanaz, mint görögül a Krisztus. Azt jelenti, hogy felkent. Hadd magyarázzam meg egy picit ezt a szót. Mert sokan használjuk, de nem gondolunk mögéje. Ez a szó az én fordításomban azt jelenti, ő az, aki képes rá. A felkent volt fölhatalmazva, mint király, hogy uralkodjon és végezzen dolgokat, mint proféta, hogy végezze a szolgálatot. És amikor Isten azt mondja, eljön az én fiam, a Messiás, ő fel lesz kenve arra, hogy a vakok szemét megnyissa, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdesse, hatalma lesz arra, hogy az élet problémáit megoldja, hatalma lesz arra, hogy a bűn rabságából kiszabadítsa az embereket, hatalma lesz arra, hogy megtapossa a kígyót, még akkor is annak az árán is, hogy a sarkába mar, hatalma lesz arra, hogy legyőzze a sátánt, és örökre elpusztítsa a halált. Ő a Messiás. Ez nem csak egy szó, ez nem csak egy héber kifejezés, nem csak egy tisztelet, hanem ő az, aki képes rá. És amikor van neked egy messiásod, akkor nem csak van egy Isten a mennyben, aki tudom, hogy létezik, hanem van egy Istenem, aki az én személyes édesapám és barátom, akihez bármikor fordulhatok, és ő képes rá, hogy megoldja az én dolgaimat. Képes rá, hogy kifizessük az adósságot. Képes rá, hogy kiszabadítson a bűneimből. Képes rá, hogy átformálja a házasságunkat. Képes rá, hogy az élet minden területén, ha lehetetlennek is tűnik, ő változást hozzon. Mert ő a Messiás. És ez feltölti ezt az asszonyt. Honnan tudom, hogy fel volt töltve? Olvassuk a történetben, hogy elmegy Szamáriába, vissza a városba, és elkezd beszélni az emberekhez. Ez az asszony, aki előtte lopva ment 12, déli 12-kor, hogy ne találkozzon senkivel, és ne kelljen beszélni, most visszamegy az emberek közé, ahol lehet, hogy megvetően néznek rá, lehet, hogy furcsán, de nem érdekli már, csak azt mondja, gyertek, találkoztam egy emberrel, és olyat mondott nekem, gyertek, nézzétek meg, szerintem ő a Messiás, nézzétek meg! És az egész város kimegy Jézushoz. És mikor kimennek hozzá, azt mondják az asszonynak, igazad volt. Most már nem csak azért hiszünk, mert azt mondtad, hogy gyere, nézzük meg, hanem mi magunk elmentünk az Úrhoz, és találkoztunk Jézussal. Adjon nektek sok ilyen embert ebbe a gyülekezetbe az Isten. Ugye amikor itt vagytok vasárnap délutánonként, Isten szelleme töltsön fel. A gyülekezetből fakadóan, a Szent Szellem által, a dicséretből, az ige hirdetésből. Töltsön fel benneteket, és amikor kimentek, olyan erővel beszéljetek a munkatársaitoknak, a barátaitoknak, a szomszédaitoknak, hogy azt fogják mondani, hova is jársz te? Mi az a hely? Most kell tennünk, mert most nyitva a kapu. Most nyitva a kapu. Most kell tennünk. És Isten fogja használni az életeteket, mert erre hívott el bennünket. Amen. Dicsőség legyen az ő nevének. És az utolsó történetem, mindenki mondja halleluja. Ah. Bírák 6, Gedeon. Ó, ne nagyon szeretem Gedeon történetét. Estig itt ülhetnénk, késő estig, vagy minden történetről beszéljek, amit Gedeonnal kapcsolatban szeretek. De ma csak erről fogunk beszélni, hogy légy feltöltve. Ugyanis Gedeonnál az a különleges a történet szerint, hogy egy alkalmatlan emberből, egy teljesen, totálisan alkalmatlan emberből, Isten egy fantasztikusan alkalmas és képes embert csinál. És csak azáltal, hogy betölti Szent Szellemmel. Isten szelleme, amikor feltölt téged, akkor az óember nem sétál tovább, hanem elmegy az őt megillető helyre, és az új ember pedig Krisztusban végre azzá lesz, akinek Isten teremtette. És ez nem mindig derül ki, mert ahogy megtérünk is, jövünk azért egy családi háttérrel, ahogy fölnőttünk, befolyásoltak velünk együtt élők, befolyásoltak az iskolában, a tanáraink, a barátaink is. Mindenki, az ember próbált beilleszkedni a közösségbe, és ilyenné meg olyanné válni, hogy elfogadott legyen, és fölnövünk, és amikor megtérünk, akkor rá kell jönnünk, hogy de hát Isten már tudott bennünket, ismert minket az édesanyánk méhében. Mielőtt, azt mondja, mielőtt megfogantál. Mielőtt bekerültél édesanyád pocakjába, az örökkévaló írt rólad már a könyvébe. Hoppá! És amikor erről ezt olvassuk, akkor ezek szerint neki már akkor volt egy terve? Ő már akkor elképzelt minket? Neki már akkor volt egy elképzelés, hogy mivé válunk, és mi lesz az erősségünk, mivel leszünk kevésbé erősek, milyen emberek leszünk. És a világ, amiben éltünk, többé, kevésbé, hosszabb vagy rövidebb ideig, ez teljesen eltorzította, amikor valaki újjászületik, mikor bemerítkezik, elindul Krisztus útján, akkor elkezd kiábrázolódni az, akivé Isten eredetileg teremtette. És ha fel vagy töltve Szent Szellemmel, akkor nincs határa a változásnak. Szoktam mondani, hogy beszélte egy kicsit a katolikus háttérről, a vallásosságról. Én annak idején pont miatt nem akartam Istenhez kapcsolatba jutni és megismerni, mert ilyen katolikus hátteret láttam, és olyan embereket, akik semmilyen szinten, ma nem nevezném őket, ma sem hívőknek, és akkor is csak úgy éreztem, hogy ez csak egy színjáték, amit csinálnak. De nincs mögötte semmi valóságosság. És amikor valós hívőkkel találkoztam, az első, legfontosabb dolog, ami föltűnt bennem számomra, az a változás. Hú, de megváltoztak. Hú, mi az, hogy ők ilyen feltöltött emberek? Ilyen kis vilámok. Kis mosolygósak. Lehet, nem mosolyogtak, de nekem ragyogtak. És egyszerűen Isten rájuk tette a reflektort, hogy vegyem észre, hogy na, van lehetőség egy új életre is. Én azt gondolom, hogy az igazi kereszténység arról szól ma is, hogy Jézussal járunk, tanítványok vagyunk, és változunk. A vallásosság arról szól, hogy már megint ugyanolyan vagy, mint eddig voltál. Ez a vallásosság. Ezt ne csináld. Légy feltöltve. És kezdjen benned kiábrázolódni a Krisztus, kezdjen benned kiábrázolódni az az Isten, akiről te neveztetsz, és az ő terve, akinek ő eltervezett kezdetben téged. Amen. Na, megkímélek, hogy a teljes Gedeon történetet felolvasom, és csak elmesélem. Gedeon ül a cserfa alatt, illetve az angyal ül a cserfa alatt, Gedeon pedig a szérűn búzát csépel, egy olyan helyen, hogy minél inkább elrejtve legyen, és ne vegyék észre, behúzódik egy barlangba, mert az ellenség ellepte teljes mértékben az Izrael földjét, és a Gedeon nagyon-nagyon szeretem, ahogy ott csépel, valószínűleg morog magában, ma megint ezt kell csinálni, ma megint itt vannak, és kész. Az angyal pedig csak nézi, tehát annyira bírom, Isten elküld az angyalát, és az megint néz. El tudod képzelni, te otthon járkálsz föl és alá, és Isten angyal lejut a nappalitba, és így néz. És magában mosolyog. Mert ő nem csak azt látja, hogy te most ki vagy akadva, és bosszankodsz, és mész össze-vissza, hanem azt is látja, hogy de az Isten mindjárt meg fog szólítani. És mindjárt valami új dolog fog történni. Meg is szólítja. Az Úr veled erős férfiú. Gedeon hátrafordul, kinek szóltak. Mert hogy ő nem erős férfiú, az biztos. És megszólal az Úr angyala, igen, veled beszél a Gedeon. Na akkor beszéljünk erről, hogy az Úr veled. Na hol van az Úr velem? Ha az Úr velem, akkor ez miért történik? Miért kell így csépelnem titokba? Miért van az, hogy vetünk, aratunk, és mindent elpusztítanak, elviszik, és semmire nem jutunk tovább? És akkor mesélték az atyáink, hogy bezzeg régen, az örökkévaló bevitt az ígéret földjére, és hogy megáldott bennünket? Na hol van ez az Isten? Isten örömmel, türelemmel végighallgatja a panaszkodásodat, de sose fog rá válaszolni. Végeztél? Na akkor Gedeon, a következő a tennivaló. Te ezzel az erőddel elmész, és megszabadítod az Izraelt. Mint egy embert úgy fogod legyőzni a midianitákat. Most mondtam végig, hogy ez miért lehetetlen. Nem baj, így. Isten nem mondja, hát de Gedeon, gondold végig, azért mégse így vannak a dolgok. Jó, hát együnk valamit, férfi vagy, éhes vagy, biztos baj van veled. Csináljunk valamit. Semmi, ez a lelki gondozás, ez tudom, hogy sokan szeretik, de az örökkévaló nagyon gyorsan elintézi, tehát semmi beszélgetés, semmi meghallgatlak, sátor, semmi. Gede onnan közlik, most pedig menni kell. Oké. Gede megbizonyosodik, hogy az Úr mondta ezt az egészet, és ahogy megbizonyosodik, elkezd cselekedni, na hát ez a következő, mindig beszokott jönni. Az ember végre rááll arra, hogy Istennek valamit csinál, meggyőzi az Úr, és abból is baj lesz. Ugye kiírtja a báványokat a saját apja házánál, és erre jönnek a városból, hogy akkor öljük meg Gedeont. Tehát milyen az, hogy a Baál szobrokat kivágta, meg az egész berket megszüntette. Na, hát az a papának volt bölcsessége, hát figyeljetek, ha olyan nagy Isten ez a baj, majd elintézi ezt a fiammal, ne nektek eljen. De hát ebből is baj lett. Először kezdett az Istennel csinálni valamit, és megint baj lett. És aztán olvasod a későbbi történetekben, Virág 6.33, ezt azért felolvasom. Ezután a midiániták, az amalekiák és a többi keleti törzsek ismét összegyűltek, átkeltek a Jordánon, és behatoltak Izraelbe. Majd tábort vettek a Jezreel völgyében. És megint jön az ellenség, és megint elpusztít mindent, és több ország fiai összefognak, és annyian van, mint a sáskák, akármerre nézünk, minek barlangokba behúzódva mentjük az életünket, nemhogy harcolni velük. És akkor azt olvasod, az örökké való szelleme azonban betöltötte Gedeont, aki megfújta a sófárt, és sereget gyűjtött az idegen törzsek ellen. Ahogy kezébe vette ezt a kürtöt, kiállt a hegyre, és elkezdte fújni, azt nem csak azok hallották, akikhez eljutott a hang, hanem mindenki hallotta, mert a Szent Szellem által fújta. És minden szívbe fölcsendült a hang. Most menni kéne? Mert van valaki, aki Izrael fiainak az élére áll. És ebből a srácból, ebből a Gedeonból, akiről se te, se én, soha nem mondtuk volna, hogy hát ez bárminek a vezetésére is alkalmas lenne, egy normális házi csoportot nem bíztál volna rá. Az biztos. Ebből a srácból a világtörténelem egyik legnagyobb hadvezére lesz. Összegyűjti a népet, 10 000-en vannak, de még az is sok. És az Úr lecsökkenti az egész létszámot 300-ra. És ha jól emlékszem, az ellenség számát, hogyha különböző évesekből összeadjuk, ilyen 120-125 000 fős ellenséggel kellett megbirkózniuk 300-nak. Nem gondolkodtak. Mentek és csináltak. És 300-an legyőzték a 125 000-es ellenséget. Legyőzték. Miért? Mert volt egy ember, akit feltöltött a Szent Szellem. És megfújta a kürtöt. Lehet, hogy szembenéztek ezen a mai napon is lehetetlennek tűnő helyzetekkel. Olyan helyzetekkel, amikre nincs reményetek. És meg is értem, mert a legtöbbre emberileg sincs semmilyen remény. De amikor az örökkévaló kezébe tesszük le a dolgokat, és jön Isten szelleme, akkor igaz, amit a Biblia mond, minden lehetséges. Minden lehetségessé kezd válni. A lehetetlen is megoldhatóvá, a lehetetlen is olyanná válik, amit az örökkévaló kezében hirtelen egy lehetségessé, egy megoldássá, és egy fantasztikus győzelemmé tud válni. Isten arra hívott el, hogy az ő nevében győztesek legyetek. Arra hívott el, hogy az életetekben bizonyság legyen nem csak a szavatok, hanem az életetek is, mindaz, amin keresztül mentek, hogy az Úr jó. Mert megszabadított, mert meggyógyított, mert megváltoztatott, mert fölemelt, és megsegített, hogyha hozzá kiáltottam. És ennek egy fontos kulcsa az, hogy légy feltöltve. Amen. Utolsó igeversen. Mindenki mondja halleluja. Gyertek, álljunk fel. Zsoltár 23 vége. Azt hiszem, jól ismeritek mindannyian. Azt mondja, ellenségeim szeme láttára bőségesen megteríted asztalom. Annyira tetszik ez. Armand, hogyha itt vagy valahol felkent módon, mint akit feltöltött a szellem, esetleg a fehér és fekete billentyűket vett birtokba. És profétai módon, ahogy az Ószövetségben ez elvárás volt, hogy ahogy leteszed a billentyűkre a kezedet, az emberek így betöltekezzenek Szent Szellemmel, tehát ezt nem akarok terhet tenni rád egyébként, tehát ez távol legyen. Csak hát az Ószövetségben ez volt a felvételi a díszcsoportba, tehát ez volt a minimum. El tudjátok képzelni? Tehát bejöttek Dávid és a hadsereg parancsnokai, és azokat válogatták ki, akik profétai módon zenéltek. Még jó dolog, hogy ismered az akkordokat, de az volt a kérdés, megfújod a hangszered, megszólaltatod, akkor mi történik a szellemvilágban? Ha nem történt semmi, akkor nézem vissza jövő héten. Szóval az Isten ellenségeim szeme láttára bőségesen megterítetted az asztalom. Belegondoltál ebbe a képbe, hogy az ember, amikor ellenségekkel küzd, nem szokott menni vacsorázni. Tehát akkor összeszedjük az erőnket, csatarendbe állunk, küzdünk. Én ugyan erős, karizmatikus háttérből származom, ahol azért a szellemi harcról nagyon sok mindent tanultunk már, és a dagadó ütőerekkel való kiabálástól elkezdve sok mindent keresztül mentünk, és akkor itt olvasok egy ilyen ligen verset, hogy mi is a szellemi harc? Leülsz vacsorázni. Azt mondja, hogy ott van az ellenség, teljesen felkészülve, teljesen kiakadva, arra készen, hogy elpusztítson, te meg leülsz az Úrral, megterítve az asztalod, Message Bible azt mondja, hogy egy 8 fogásos vacsora van bekészítve. Leülsz, és kényelmesen végezed. El tudod képzelni, milyen érzés az ellenségednek? Vége van. Teljesen ki vannak akadva. Mert nem nyúlhatnak hozzád. Mert az Isten ül veled az asztalnál. És oda nem jöhet senki más. És azt mondja az ige, elárasztott fejem olajjal. És csordultig van poharam. Mert amikor fel vagyok töltve, akkor az ellenség mindegy, mit csinál. Mert az Isten velem van. És a legfontosabb, hogy én ott vagyok az ő jelenlétében. El vagyok rejtve az ő szárnyainak az árnyékában. A felségesnek a rejtekében. Szeretteim, ezen a mai napon Isten arra bátorít benneteket, hogy legyetek feltöltve. Mindjárt megyünk talán tovább a dicséretbe, és akkor is itt ragadjátok meg a lehetőséget, hogy az Isten szelleme áradjon rátok. Hogy töltsön be benneteket. Mert az Úr jó. De ha van ma valaki, aki úgy van itt, hogy azt mondja, hát jó, ez szép dolog, amiről beszéltél, de én még távol vagyok Istentől, én még nem hívtam be az életembe Jézus Krisztust, akkor szeretném mondani neked, hogy ma itt a lehetőség, hogy találkozz vele. Jézus itt van. Készen arra, hogy belépjen az életedbe. És anélkül, hogy ő benned élne, sose lesz feltöltve az életed. Anélkül, hogy ő belépne a szívedbe, belépne az egész életedbe, sose leszel feltöltve Isten jelenlétével, és nem tudsz egy győztes életet élni. De Jézus megadja ezt a lehetőséget, mert ő ezért halt meg a kereszten. Erre nekünk magunktól sose lenne lehetőségünk. De a Golgotai kereszten ő megnyitotta az utat. Ahogy az ő teste megtöredett, úgy megnyílt a menny, a templomnak a kárpitja tetejétől az aljáig ketté hasadt, és megnyílt az az hely, a Szentek Szentje, az Isten jelenléte, amiben odáig senki nem mehetett be, csak a főpap ritkán. De innentől kezdve, te és én, nem a mi jóságunkért, nem a jó cselekedeteinkért, nem azért, mert mindent tökéletesen tettünk, hanem azért, mert Jézus bennünk él. Megbocsátotta a bűneinket, ezért beléphetünk az Isten jelenlétébe, és lehetünk feltöltve. Szeretnék röviden imádkozni, és ha van ma itt olyan, aki még nem fogadta be Jézust a szívébe, és szeretné ma megtenni, akkor intézek majd hozzád egy kérdést, hogy így vagy itt, akkor majd, mikor szólok, emeld fel a kezed, és szeretnék érted imádkozni. Kérlek, hajtsuk meg a fejünket. Istenünk és Királyunk, benned bízunk, hozzád jövünk, teljes szívünkből keresünk téged, és köszönjük neked ezt a mai napot, hogy itt lehetünk. Köszönjük neked, Uram, hogy elkészítetted, mint egy lehetőséget a veled való találkozásra. És újra mutatod a te szeretetedet és kegyelmedet. Kérlek, Uram, szólítsd meg, ha van ilyen ma közöttünk, aki még nem a tiéd, hogy te hívod. Ha úgy érzed, szeretnéd ma az Urat behívni az életedbe, akkor kérlek, ott a helyeden maradjon meghajtva a fejünk, de emeld föl a kezedet, nem nekem, hanem az Istennek, hogy imádkozhassunk érted. Kezet, amely felemelkedett volna, de ha úgy vagy, igen, egyet látok. Köszönöm. Van még valaki, aki így van itt? Kérlek, mondjuk el együtt egy imát, mondjátok mindannyian utánam. Úr Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. És köszönöm, hogy feltámadtál. És élsz. És most itt vagy. Bocsásd meg a bűneimet. Bocsásd meg, amikor nélküled éltem. És kérlek, lépj az életembe. Adj egy új életet, hogy veled járjak, és veled éljek. Mindörökké. Amen. Istenem, köszönöm neked, hogy itt lehetünk előtted, és köszönöm, Uram, hogy a te szellemed feltölt bennünket újra és újra. És imádkozom most, Uram, azokért a testvéreimért, akik most nehéz időszakon mennek keresztül. Akik most úgy vagytok, hogy látjátok és érzitek a nyomorúságot, a nehézségeket, a problémákat, a hegyeket, a góliátokat. Imádkozom most, értetek? Isten szelleme vigyen oda az Úr asztalához, ahol ő asztalt terít nektek, ellenségeitek előtt. Ahol elárasztja fejeteket olajjal, ahol csordultig tölti a poharatokat, és látjátok, hogy az Isten szeretetével minden helyzetből ki fogtok menekülni az ő dicsőségére. Imádkozom, értetek, hogy az Isten tegyen áldottá, és győztessé mindenkor. Jézus nevében. Amen. Amen. Legyetek feltöltve.